A Facebookon azt hirdettük be, hogy én is a mai napig azt gondoltam, hogy a furcsa bőkeziségről lesz szó, de igazából változott a téma, és furcsa elkötelezettség. Erről szeretnék ma beszélni. Furcsa elkötelezettségről. És az oka, amiért én úgy döntöttem, hogy másról fogok beszélni, ez hát nagyon egyszerű. Nem olyan rég beszéltem én János 6-ról a nyári konferencián, a Budapesti gyülekezet nyári konferencián két héttel ezelőtt volt Kaposváron, és ott megosztottam az igéből, és ott János 6-ról beszéltem, ahol Jézus megetette az 5000 embert kenyérrel, halacskával, és egy fantasztikus történet. Tehát rengeteg ember ment Jézus után, éhesek voltak lelkileg, éhesek voltak szellemileg, éhesek voltak fizikailag is, aztán miután Jézus egész nap tanított, tehát éhesek lettek. És Jézus megtette a csodát, ugye a kisfiú odaadta az 5 kenyerét, meg a 2 halát, és Jézus megáldotta, és aztán visszaadta a tanítványoknak, és a tanítványok miközben osztották, akkor történt meg a csoda a tanítványok kezében, és 5000 ember jól lakott, és ez csak férfi, tehát ott volt legalább egy 15000 ember. Az 5000-et úgy számolták, hogy ezek a férfiak voltak. Úgyhogy rengetegen követték Jézust. Akarták őt hallani. De aztán jött a másnap. Sokszor ez a másnap szó, ez olyan rossz emlékeket ébreszt. Ugye? Másnapos. Másnaposság. És itt sem volt annyira pozitív ez a másnap sokaknak. Mert hát reggel fölkeltek ezek az emberek, valószínűleg, tehát már este volt, amikor megetették őket. Reggel fölkeltek, és lehet, hogy már álltak sorba. Hozták a reggeli jegyüket, hogy hát a Jézus majd megint megetett minket, majd megint ad valamit. Csak egy bökkene volt, Jézus eltűnt. Jézus továbbment. És hirtelen nagy összezavarodottság lehetett gondolni, hogy hol van. Mondták, hogy átment a tó túloldalára, tehát ha olvasod tovább ezt a János 6-ot, mi, hogy történik, majd olvasátok el, ez házi feladat, akkor látni fogjátok. És az történt, hogy miután megtalálták őt, mert a tömeg utána ment Jézusnak, hát Jézus látta a szívüket. És látta azt, hogy ezek az emberek nem azért fáradoztak, nem azért hoztak áldozatot, mert őt akarják, hanem ők a kaját akarják. Ők az áldást akarják Jézustól. Azt kell, amit Jézus nyújtani tud nekünk. Egy automatát láttak. És ezt Jézus szóvá is tette. 35. versben, figyelj, János 6, ugye ez a villámgyors okostelefonnal megkeresem. Jézus azt mondta, és magát azonosította a kenyérrel. Jöttek az emberek, hogy igazi kenyeret kapjanak, tűzön vízen átkeltek a tavon, vagy megkerülték, de fáradoztak. Tehát oké, nem várták, hogy a sült galamb repüljön a szájukba, de a cél az nem Jézus volt, hanem kenyér. És Jézus azt mondja, én vagyok az a kenyér. Én adok életet. Aki hozzám jön, nem fog éhezni soha. Aki hisz bennem, nem szomjazik soha többé. Tehát Jézus bejelenti nekik, gyerekek, örülök, hogy jöttetek utánam, de én vagyok egyedül az étlapon. Nincs A menü, B menü, C menü, nincs ott rajta a kedvenc kajád, egy valami van az étlapon, én. Jézus. Jézus. És az eredmény, ugrunk egy nagyot itt a fejezeten belül, az eredmény mi lett? 45. vers, azt mondja, 65. Majd így folytatta. Ezért mondtam nektek, hogy csak az jött hozzám, akinek az atya ezt lehetővé tette. Mindegy, tehát beszél, és itt még tanít, miután beszélt erről, hogy én vagyok egyedül az étlapon, én vagyok a kenyér. És az eredmény 66. vers, ekkor Jézus tanítványai közül sokan elfordultak tőle, és többé nem követték őt. Ding-dong. Tehát amikor Jézus bejelenti, hogy én vagyok egyedül az étlapon, én vagyok, aki megelégedést ad. Nem az, ami belőlem jön ki áldás, vagy amihez hozzájutsz az én részemről, hanem én vagyok az, aki betölti a szükségeidet. Én vagyok, akire szükséged van. És ami nagyon tetszik, hogy elfordulnak tőle, és Jézus nem fut utánuk. Hú, gyerekek. Tehát Jézus nem a tömeg nagyságával törődött. Nem törődött a tömeg nagyságával, hanem mi érdekelte őt? Az embereknek az elkötelezettsége. Hogy azért jössz, amit kivehetsz ebből a dologból, vagy azért jössz, mert rám van szükséged, maga, én rám, Jézusra van szükséged. És ez egy döbbenetes felismerés volt számomra is most így az utóbbi időben, és nagyon tele van a szívem vele, úgyhogy valószínűleg a január, február, március, április, május péntekesti frász alkalmakon majd erről fogok sokkal többet beszélni. Hogy mit jelent követőnek lenni, és mit jelent Jézus tanítványának lenni. Nagyon-nagyon izgalmas, hogy ezen gondolkodunk. És igazából, tehát a kereszténységben sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy túl vonzóak akarunk lenni. Túlságosan a hit oldaláról beszélünk, meg arról, hogy Isten mit tett értünk, mint egy igazi salesman, mint egy igazi kereskedő. Dolgoztam a kereskedésbe, amikor termékeim voltak, természetesen, hogy a pozitív oldaláról beszéltem mindennek. Ki ez a hülye, aki a negatív oldalát fölhívja a terméknek, vagy a hátrányát? Lehet, hogy dünnyögve, vagy elfordulva. Mondtam. De így megy a kereskedésbe, a kereskedelembe. És sokszor eltűnik az egyensúly a kereszténységben, a tanításban. És arról beszélnek, hogy hit által mennyi mindent tett Isten, és gyenge hívők jönnek létre belőle. Gyenge hívők jönnek létre belőle. Azok, akik mennek a kenyér, meg a halacska után, a reggeli után, az ebéd után, meg a vacsora után, mert hogy Jézustól jön az. De Jézus követőket akar, olyan követőket, akik elkötelezettek. És úgy mondom én ezt, mindenki egyike annak a János 6-ban lévő tömegnek. Én úgy beszélek most hozzátok. Mindenki egyike vagyok annak, aki ment Jézus után, mert kapott áldásokat tőle. De Isten változtat. Isten változtat. Úgyhogy az én kérdésem az igazából az, hogy követője vagy-e Jézusnak. És ez a nagy kérdésünk ma, itt az Isten tisztán, hogy követője vagyok-e Jézusnak. És muszáj, hogy tisztázzuk a kapcsolatot Jézussal. Muszáj. És amikor azt kérdezem, hogy követője vagy-e Jézusnak, akkor automatikusan milyen kérdések jutnak eszembe? Persze, hát járok gyülekezetbe. Persze, hát a nagyszüleim meg apám, anyám keresztény volt. Persze, követője vagyok. Persze, hát elmondtam a megtériumát, tehát persze, hogy követő vagyok. Igen, követő vagyok, hát van vagy 3 Bibliám otthon. Hát követő vagyok. Egyet forgatok, kettő poros, de mindegy, hát követő vagyok, követő vagyok. Sőt, ott voltam a tulajdonos során, a gyülibe, részt vettem, tehát gyülekezeti tag vagyok végül is. Sőt, az egyik Hillsong dal, amit ma énekeltünk, az a csengő hangom a telefonon. Hát persze, hogy követő vagyok. Halacska van az autómon, mit mondjak még? Tehát tovább is van, mondjam még. Szoktam ebéd előtt, vagy étkezés előtt imádkozni. Hát Jézus követő vagyok, higgyétek már el. Hát. Úgy köszönök, hogy Isten áldjon. Akire haragszom, annak is azt mondom. Ez a keresztény szitokszó. Isten áldjon meg téged. Drágaságom. Ja, tehát persze, persze, hogy Jézus követő vagyok. De én azt mondom, hogy lehet, hogy nem értjük, hogy mit jelent az, hogy Jézus követni. Lehet, hogy nem értjük. És az egyik legkijózanítóbb szakasza az Új Szövetségnek, az evangéliumnak, az Máté 7-ben van, ahol rengetegen mennek oda az utolsó nap Jézushoz, az ítélet napján, és azt mondják, Uram, Uram. Tehát még a szó használat is nagyon bensőségesnek tűnik. Uram, Uram, hát nem ezt tettük, hanem meg azt tettük, meg így csináltunk, meg úgy csináltunk. És Jézus azt mondja nekik, hogy még csak nem is ismertelek titeket. Úgyhogy ijesztő ebbe belegondolni. De ezért nem akarom félváról venni a prédikálás sem. Hogy szép dolgokról, aranyos dolgokról beszéljünk, vagy könnyen emészthető dolgokról, hanem igenis meg kell lenni mind a kettő oldalánk, mert a kettő együtt megy. Kettő együtt megy. Vonzó is, de kihívó is. Mert Jézus ilyen volt. Amikor azt látta, hogy emberek csak vonzódnak azért, ami jön ki belőle, az áldás, akkor igenis kihívta őket. Kihívta őket. És elmentek tőle, nem szaladt utána. Nem szabad után. Úgyhogy. Követő vagyok? Ha esetleg nem vagy hívő? Oké, tök jó, hogy itt vagy. Lehet, hogy úgy vesz, hogy nem is érdekel a dolog. Az én kérésem csak az, hogy csak vedd fontolóra dolgot. Csak vedd fontolóra. Mi van, ha ez mégis igaz? Mi van? Mert akkor nagy a koppanás, ha ez mégis igaz. Ja, úgyhogy fontos az, hogy meg tudjuk határozni a kapcsolatnak a jellegét, a kapcsolatunknak a jellegét Jézussal. Tudom, azt láttam ezerszer, férfiak például utálják ezt. Általában mielőtt letisztáznák a kedves hölgyel a kapcsolatuknak az állapotát, lelécelnek. Mert nem mennek felelősséget vállalni. Amikor arról lenne szó, hogy most már elkötelezett vagyok feléd, ugye amit igazán lány nagyon akar tudni, mert neki biztonságra van szüksége, a fiúk sokszor nem várják meg, mert ők meg nem akarnak elköteleződni. Szabadúszók akarnak maradni. És sokszor megtesszük ezt a kereszténységünkben is. Hogy nem akarunk felelősséget vállalni. És ez nincs jól. Fontos, hogy meg legyen határozva az, hogy milyen a kapcsolatom Jézussal. Hogy követő vagyok-e. Hogy követő vagyok-e. Úgyhogy gondolkozzunk el ezen. Lehet, hogy a következő egy hét az ez lehet ez, hogy megkérdezném, hogy Uram, segíts. És ha képzeld el, leülsz itt, vagy valahol, és gondolkozol rajta. Hát, hogy itt vannak a gyülibe, többen, és töltesz magadnak egy kávét, iszogatod, és gondolkozol rajta. Élvezed a csendes perceket, ha van, de lehet, hogy jobb azért elmenni, sétálni egyet a csendes percekre. Tudod, képzeld el azt a helyzetet, hogy amikor ezen gondolkozol, Jézus bejön, és leül melléd az asztalhoz. Vagy sétálsz, és Jézus oda megy melléd, és megy veled. És tudod, hogy ő az. És felismered, hogy ő az. És hogy reagálsz, amikor ő odalép melléd? Zavarba jössz? Zavarba jönnék? Tehát, hogy köszönnék neki? Fogalmam se lenne, hogy mit mondjak, vagy hogy milyen lenne ez a pillanat. Vagy ezt a nagy kínos csendet, mert nem tudok megszólni, inkább megtöröm a csendet egy... Mivel törjem meg a csendet? Megkérem, hogy tegyen valami csodát, ezt a követ változtassa kenyéré, vagy valami. Ma nem mondom, hogy a vizet borrá, mert most miért ez lenne az első kérdése, nem? De ez volt az első csodája Jézusnak egyébként. Tehát, hogy és aztán lehet, hogy Jézus így nézne rám, hogy balikám. És akkor hirtelen eszembe jut, hogy jaj, hát itt van Jézus, és még csak nem is imádkoztam, akkor gyorsan hangosan imádkozom. Tehát, amit próbálok itt lányos zavaromba elmondani, ez körülbelül ennyi, hogy mi történne, amikor Jézus odaállna mellém, vagy odaülne mellém, és milyen lenne a viszonyom vele? Milyen lenne a viszonyom vele? Hogy tudnánk-e vele mit kezdeni, amikor Jézus odaülne mellém? Tehát nyugtalan leszek, ha ott van, vagy hirtelen meg akarnék felelni neki, és akkor, Uram, én csak azt kérem, hogy hadd kövesselek téged minden nap, lépésről lépésre, add, hogy jobban szeresselek téged, és jobban szeressem a fele barátaimat, és mert tudom, hogy ez a legnagyobb parancsolat, úgyhogy biztos, hogy jól esik neki, ezt mondom, és ezt mondom az imában, és ezt hallja tőlem, látja, hogy fókuszban vagyok, fókuszban az életem, és követni akarom. Tehát, hogy milyen lenne ez a találkozás, hogyha így az utunk így keresztezni egymást. Tehát fontos, hogy legyen letisztázva, milyen a kapcsolatom ő vele. És aztán lehet, hogy Jézus nem hagyná sokáig húzni a dolgokat, hogy jó van, fejezd be a kínlódás, mert látom már szétizzadtad magad, meg mindjárt szívrohamot kapsz, mert azt se tudod, hogy mit mondjál, vagy mit csináljál. Itt a kérdésem feléd, Balázs. Milyen a kapcsolatunk? Határozzuk most meg, hogy milyen a kapcsolatunk. Na, milyen? És ő tudni akarja, igazából tudja, de tudni akarja, hogy én tudom-e, hogy kizárólagos-e a vele való kapcsolatom. Vagy csak egy vasárnapi kapcsolatom van vele. Vagy csak egy jó parti kapcsolatom van vele. Vagy kizárólagos kapcsolatom van-e Jézussal. És ja, milyen szintű az én elkötelezettségem? És egy jó szó talán arra, ahogy jellemezhetnénk a nem elköteleződést, az talán az, hogy nem követő vagyok, lehet, hogy nem követő vagyok, hanem rajongó. Tehát lehet, hogy nem követő vagyok, hanem rajongó vagyok. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy Jézusnak sok követője van, de hogyha jól megnézzük a dolgokat, és őszintén kéne lennünk, akkor lehet, hogy a követés ez nem is pontos meghatározás. Hanem a rajongó, az sokkal pontosabb. És a rajongónak a jelentése mit jelent? Azt jelenti, hogy egy lelkes csodáló. Lelkes csodáló. Lelkes csodáló vagy rajongó az a fickó, aki kimegy mondjuk a Fradi meccsre, vagy a Honvéd meccsre, vagy a Seoul meccsre, Seoul poolba, Seoul sába, ő mindent tud, otthon ott van egy dedikált focilabda is, a polcon, ismeri a játékosokat, kit mennyiért igazoltak, mindent tud róluk, ismeri, tehát benne van a helyi klub szurkoló csapatában, de igazából a játékban ő soha nem vesz részt, igazából soha nem erőlteti meg magát, és nem áll ki kemény ütéseket a pályán, hanem ő mindent jobban tud a lelátón. És mindenkiről mindent tud, a lelátón. De nincs benne a lényegben. Nincs benne a lényegben. Éljen ez, kiabál, de igazából semmi nem várható tőle. Ilyen a lelkes rajongó, vagy lelkes csodáló rajongó. Ilyen. És nem kell áldozatot hozni. És lelkes, amíg a csapat ügyes. Aztán, hogyha egy-két rossz szezon elmúlik, szépen MB2-be, MB3, megyei, gyengén mennek a dolgok. Hirtelen leugrik a lelátóról, azt esetleg csapatot vált, ami sikeresebb csapat rajongója lesz. Vagy lelkes rajongó, vagy csodáló az a nő, aki mindenféle magazinba olvassa mindenféle híres emberről, nőről, férfiről a cikkeket, mindent tud róluk, rajong értük, tudja, hogy hol érettségiztek, milyen ruhát hordanak, hogy hívják a kislányát, vagy a kisfiát, hány éves, és milyen betegségei vannak, és hol van az anya egy a popsiján a gyereknek. Tehát mindent tud a kedvenc színésznőjéről, vagy sportolójára, mindent tud, amit lehet. Magát a színésznőt persze, vagy a sportolót persze nem ismeri személyesen. De mindent tud róla. Lelkes csodáló. És én azt gondolom, hogy Jézusnak rengeteg rajongója van ma. Rengeteg. Rajongók, akik mellette állnak, amikor jól mennek a dolgok. És aztán elhagyják őt, amikor nehéz idők járnak. Rajongók, akik lelkesen ott ülnek a lelátón, és éjjeneznek, de semmit nem tudnak a pályán hozott áldozatos döntésekről. Semmit nem tudnak arra, amikor a pályán fölrúgnak. Amikor fájdalommal jár az, hogy a csapat győzzön. Minden tudnak Jézusról, ezek a rajongók, mindent, de nem ismerik őt. De ez a helyzet, és ezért olvastuk, vagy ezért mondtam ezt a János 6-ot. Jézust soha nem érdekelték a rajongói. Úgy értem, meghalt értük, szereti őket, de nem érdekelte őket a rajongó tábor. Nem munkálkodott azon, nem dolgozott azon, hogy a kedvüket lelje. Nem akart az igényeiket kiszolgálni. Amikor azt látta, hogy túl sok a rajongó, akkor kihívta őket. Adott esélyt, hogy lépjünk tovább. De ha valaki úgy döntött, hogy marad rajongó, azután nem caplatott Jézus. Úgyhogy én azt mondom, hogy amikor arról beszélünk, hogy Jézus milyen kapcsolatot akar velünk, akkor a rajongó az nem opció. Jézus követőket akar. Jézus követőket akar. Most, hogy határozom meg, hogy ki a követő, vagy hogy mi az, hogy követő? Tehát rajongó vagyok-e, vagy követő? Tehát föl kell tennem ezt a kérdést magamnak, és az a gond, hogy nagyon nehéz tárgyilagosnak lenni, objektíven magamat megítélni, ugye? Mert egyből sorolom a válaszokat. Hát mióta van halacska az autóban meg ezek a válaszok? Tehát ma is itt vagyok, rendszeresen itt vagyok. Tehát követő vagyok. De mitől vagyok olyan biztos ebben? És sokan rosszul határozzák meg. Például az alapján, hogy összehasonlítgatják magukat. Kipécézik a gyengébb embert a gyülekezetben, és elkezdik magukat összehasonlítgatni vele. Figyelik. Na már megint mit mondott? Na már megint hogy? És ezt még mondom másoknak is. Csak azért, hogy én magamat legalább egy kicsit jobban felépítsem. És mindig is lesz egy gyengébb ember nálam, akit ki lehet pécézni, és lehet róla beszélni. Magamnak, vagy másoknak. De nem így határozzuk meg, hogy én követő vagyok, vagy rajongó. Tehát, ja. Másik eszköz, van egy ilyen vallásos vonalzó, lehet, hogy nem használtad, vagy használtad már, de nem tudod, hogy néz ki. Ez a vallásos vonal az ott van rajta, hogy jár hetente Isten tiszteletre, jár a gyógyulási alkalmakra, minden héten imádkozik egy nagyot, öt kicsit, olvassa minden nap a Bibliáját 23 percet, minimum, de lehet többet is, csak akkor nagyobb vonalzót kell venni, hogyha többet, stb. 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 És ez alapján nem éri, hogy ő milyen keresztény, és hogy követő-e vagy sem. De ez is hamis. De ott van a szívében, amikor én ezt kihívom, akkor ott van az, de hát én követő vagyok, hát nem semmiért teszem mindezt. Hát miért tenném ezeket, ha nem lennék az? És vannak más módszerek is, hogy meghatározzuk, hogy követők vagyunk, tehát most, hogy melyik gyülekezethez tartozunk, ugye, mert hogy a miénk a legeslegjobb, és aki ide jár, az követő, aki oda jár azokba, az nudli-dolli, tehát semmi, ott csak az a rajongógyár, rajongógyár, bűnös gyár, a miénk a tuti, tanítványozó, de király, gyártósor itt van. Megvan hozzá a fröccsöntött formánk. Ezt csinálja, azt csinálja, azt, kész, ez tanítvány. Nem így határozzuk meg. Nem a Biblia ismeretünk alapján határozzuk meg. Akkor hogy? Figyeljetek. Jézus határozza meg, hogy ki a követő. Nem én. Jézus határozza meg. És őt kell megkérdezik, és ő pedig elmondja. Tele van, az evangéliumok tele van, történettel, ahol Jézus elmondta, hogy az az én tanítványom, aki. Gyere, és képzeljétek el, ötször mondja azt Jézus, ezt a mondatot, hogy higgy bennem. Az evangéliumokban ötször. Tehát ez a mondat így, hogy higgy bennem. 20-szor mondja azt, hogy kövess engem. Most nem akarom egyiket a másik fölé helyezni, nem erről van szó. Csak sokszor az, hogy csak higgy benne, hogy az elmémmel elfogadom, hogy mi a valóság, az még nem hoz változást. Azon még nem indulok el Jézussal, amikor ő tesz egy lépést, és mehetek én egy lépést. Hanem kövess engem. Kövess engem. Gyere velem. Ja, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas ez. Nagyon izgalmas ez. Egy történetet szeretnék elmondani nektek, Nikodémust. És egy kicsit őről beszélni. Hogy ez János evangélium a harmadik részében van, harmadik fejezetben, és ott olvashatsz erről az emberről, ki volt Nikodémus. Ő nem akármilyen rajongó volt, de rajongó volt. Oké, miért mondom azt, hogy rajongó volt? Tehát, de ő a tutibb rajongók közül való volt. Ő az ő környezetében egy nagyra becsült ember volt. Nagy volt az ismerete, jól ismert ember volt. A közösség és annak az időnek a vallási elitjébe tartozott. Abba a 70 emberbe, aki irányította a zsidókat akkor. Úgy hívták ezt a tanácsot, hogy Sanhedrin. Ők voltak a 70 előjáró, akik irányították, döntést hoztak vallási dolgokban, de közösségi dolgokban is. És ő egyike volt ennek a 70-nek. És mivel ezekben én azt gondolom, hogy sokukban volt egy őszinte Isten keresés, így Nikodémusban is volt, és amikor hallotta Jézus tanítani, amikor találkozhatott vele, különböző helyeken láthatta őt, és hallhatta őt. És szerintem belül a szívében fellelkesült. Isten megérintette a szívét. És látta azt, hogy ebben az emberben, Jézusban micsoda bölcsesség van, micsoda ámulatos csodákat tesz. De nem csak, hogy a hatalma nagy, hanem Nikodémus felismerte, hogy Ez a Jézus, ez szeret, szereti a bűnös embereket, akiktől mi a Sanhedrin távol tartjuk magunkat, nehogy tisztátalanak legyünk. Jézus velük eszik, velük iszik, együtt van velük. Ha az egyik tanítvány a partit szervez, vámszedő, ő elmegy a partira. Tehát Jézus szeret, címkék nélkül, és Jézus együttérző. Tehát megérintette Isten Nikodémus szívét. Megérintette. És készen állt arra, hogy egy másik szintre lépjen a Jézussal való kapcsolatban. Úgyhogy itt jön a bökkenő számára, mert számára, aki ebben a tanácsban benne van, ez nem egy könnyű dolog. Ez nem könnyű. Ezt elismerhetjük. Sok veszteni valója van. Mindenkinek egyébként van veszteni valója, hogy Jézus követő legyen. De Nikodémusnak elég kemény volt. Tehát, ha ő úgy dönt, hogy ő Jézus követő lesz, akkor ki kell lépni ezzel a nyilvánosság elé? Föl kell vállalja a Sanhedrin előtt, a tanács előtt, akik egyébként meg akarták ölni Jézus, csak mondom. Tehát, mit gondolnának az emberek, ha kiderülne, hogy ő Jézus követő lesz? Tanítvány, hogy Jézus követő. Tehát, ennek a Názáretből való jelentéktelen Ács fiának a követője. Volt egy ilyen mondatuk is, hogy mi jó származhat Názáretből. Tehát ilyen... Tudod, ez egy gagyi hely. Mi jó jöhet onnan? És Jézus onnan való volt, és tehát így degradálták Jézust, és azt a helyet, ahonnan jött. És Nikodémusnak igen, volt veszteni valója. Tehát a legkevesebb, amit veszítene, az, hogy elveszíti a pozícióját ebben a tanácsban. Tehát nem lehetne már tagjának a Sanhedrinnek. De elveszítené a hírnevét is, mint hiteles vallási vezető, akire fölnéznek az emberek. Tehát ezt is elveszítené. És azt látjuk, hogy ahhoz, hogy egy titkos csodáló legyen, ahhoz nem kell semmi. Az semmibe nem kerül. De ahhoz, hogy követő legyen, annak van egy vastag árcédulája. És így volt ezzel Nikodémus, és egyébként így vagyunk ezzel mi is. Így vagyunk ezzel mi is. Úgyhogy Nikodémus ott áll egy furcsa útkereszteződésen, ahol vagy így dönt, vagy úgy dönt, most mi lesz, de látja, hogy tehát ott van benne ez a dilemma, választania kell, hogy most marad a vallásnál, vagy lesz Jézussal való kapcsolatom, személyes kapcsolatom. És azt látjuk itt János evangélium harmadik részében, hogy itt megtörténik a döntő találkozás. A történet úgy kezdődik, hogy az írója János, aki igazából a Szent Szellem, tudatja velünk olvasókkal, hogy mikor történik ez a találkozás. És ez egy kulcs dolog. Mert azt mondja, hogy mikor jött Jézus? Ez jöve Jézushoz, tehát Jézushoz jött Nikodémus éjjel. Éjjel. Könnyű lenne ezen a részleten átsiklani. De mi erről a részletről beszélünk. Hogy Jézushoz jött éjjel. Miért éjszaka jött? Miért? Akkor volt csak időpontja Jézusnak, vagy... Tehát annyira elfoglalt volt, meg minden. Tehát nem, bőven lett volna rá lehetősége napközben is. Hát Jézus nyilvános helyeken tanított, tett csodákat. Tehát bármikor, egy néhány percet, annyi percet, amennyit ott ő elbeszélgetett éjjel vele, annyit bárhol megtehetett volna. Az emberek előre is engedik, hiszen ő a Sanhedrin tagja, tehát még csak megnyílik a tömeg is, hogyha ő bemozdul Jézusra napközben. Tehát nyugodtan. De azt mondja, hogy Jézushoz jött éjjel. Figyeljetek, éjjel senki sem látja. Tehát éjjel senki nem látja, hogy ő ott van. Senki. Éjszaka elkerülné a kellemetlen kérdéseket az emberektől, akik látják. Érted? Mert a vallási vezetők közül. Éjszaka más emberek tudtán kívül tölthetne időt Jézussal. Hiszek a sokkal könnyebb. Ha ilyen tudna vele beszélni, akkor nincs körülötte senki. Nincs senki. Talán anélkül elkezdhetni a vele való kapcsolatot, hogy még csak változást sem kell az életembe hozni. Csak simán. Mindenféle áldozat nélkül. Úgy tudná követni Jézus, hogy igazából az nem befolyásolná munkáját, nem befolyásolná a pozícióját, éppen ahol van a karrierjét. A barátjainak sem kell magyarázkodni, a családjának nem kell magyarázkodni. Tehát tökéletes éjjel Jézushoz menni, és együtt lenni Jézussal éjjel a sötétben, ez a legjobb, tényleg. Nincs áldozat, nincs para, semmi, minden rendben van. Tudod, hoztam egy döntést Jézussal, hiszek Jézusba, és éjjelente találkozom vele, sötétbe. Így nem megy tönkre az eddig felépített életem. Amiket úgy édes deden, úgy megcsináltam, végre létrehoztam, véres verejtékbe tellett az én kis uralmam, királyságom, királynőségem létrehozása. Így nem kell érinteni azt. Így maradhat minden a régibe. Csak éjjel kell találkozni Jézussal. Most ilyenek a rajongók. Addig követik Jézust örömmel, amíg az nem kíván tőlük jelentős változást. És addig követik Jézust örömmel, amíg nincs negatív hatással az életükre, vagy a környezetükre, vagy nincsenek következményei. Úgyhogy aminek igazán hatással kell lennie a Nikodémusra, az ez, hogy nincs más mód Jézus követésére. Nincs más mód, mint hogy Jézus beleavatkozik az életedbe. Tehát nincs más módunk arra, hogy Jézus kövessük. Csak úgy, ha ő beleszól az életünkbe. Nem lehet úgy Jézus követni, hogy ő nem lesz hatással az életünkre. Nem lesz hatással a házasságomra, a gyerekeimre, a munkámra, a barátaimra, a munkatársaimra. És negatív hatása. Nincs ilyen. Nincs ilyen. Nincs ilyen. Nincs olyan Jézus követés. Nincs. Jézus követése mindig kerül valamibe. Ára van. Ára van. Nikodémusnak a pozíciójába kerülne, a munkatársai nem tisztelnék őt, ha megtudnák. Sőt, ezzel elveszíteni a bevételi és megélhetési forrását is, mert ő ebből élt évtizedek óta, igazából gyerekkora óta, hát őt úgy választották ki, már 6 éves korában úgy választották ki, hogy ő ez lesz. Tehát igazából az egész élete művét félre kell dobnia, hogy Jézust kövesse. Még szakmát se tanult, mert neki ez volt a szakmája. A szakmával olyan gyerekek bírtak, vagy emberek bírtak, akik ugyanúgy végigmentek a válogatáson, hogy vallási vezetők lesznek, csak valahol ezek a vallási vezetők azt mondták, hogy ő nem, ő igen. Aki nem, az menjen, tanulja meg az apjának a szakmáját. Ő pedig itt van velünk, és tanul velünk. És vallási vezető lesz. És neki ez volt a szakmája. És ő ezt kockáztatta. Úgyhogy egy kérdés. Őszintén. Ülj le a következő héten egy órára, és gondold végig, hogy került-e neked valamibe az, hogy Jézust követed? Került-e valamibe egyelőre? Hol tartasz? Tudsz-e írni valamit a listára? Vagy eddig megúsztad, hogy éjjel találkozz Jézussal? Na? Ez egy jó gondolkodás lesz, ez egy jó elmélkedés. Hogy szenvedtél hátrányt azért különböző pontokon az életedben, különböző helyeken, mert te Jézus követő vagy. Mert az ember olyan, hogy nem bánjuk, ha apró változtatásokat hoznak. Az úgy rendben van, úgy belefér. De az, hogy teljesen fölforgatni az életemet, na, az már durva. De Jézus nem csak ilyen kis felújításgatásokat akar, ezt jó megaszontam, tehát nem csak felújítgatni akar, hanem hogy teljesen renoválást akar az életemben tenni. Nem csak foltozgatni, vagy forrazgatni. A rajongók csak egy kis beállításra gondolnak, hogy csak egy kicsit úgy finoman állítsál be, légy szíves, oj, de jó lesz, köszönöm szépen, aranyos vagy. Nem. Jézus egy nagy javítást akar, egy újrahangolást, az egészet. Az egészet. Tudod, csak fessék ki, kis kozmetika, ráncokat eltüntetni az életemben, és nem. Teljes átalakítás. Teljes átalakítás. Egy átformálás. Jézus inspirálni akar. Belenyúlni az életünkbe. Belenyúlni. Úgyhogy Nikodémus azzal kezdi a beszélgetést, most nem fogom elolvasni az egész sztorit, de azzal kezdi a beszélgetést, hogy tudatja Jézussal, hogy ő tudja, hogy Jézus Istentől van. Ezt én már felismertem, mondja. Tehát eljutott a hitnek egy bizonyos pontjára, ahol világos volt számára, hogy ő Jézustól van. De vajon Nikodémus merre fog menni ebbe az elágazásba? Merre? És Jézus nem lacafacázik. Nem lacafacázik. Ő rátér a lényegre. Lényegre. Tehát, hogy miért éjjel jöttél, Nikodémus? Nem szórakázik. Na, gyere már ide. Harmadik versben. Igazán mondom neked. Aki nem születik újra, nem láthatja meg Isten királyságát. Tehát, én azt gondolom, hogy ennek a vallási vezetőnek nagyon nehéz volt ezt hallani. Hát ő a vallásban nőtt fel. Ő kívülről fújta Mózes 5 könyvét. Ez egy feltétel volt. Azt hiszem, hogy 12 vagy 13 éves korukra meg kellett tanulni az egész Tórát, ami a Mózes 1., 2., 3., 4., 5. könyve volt. Szóról szóra tudniuk kellett. Ez nem egyszerű. Tehát arról szólt a felnőtt élete, hogy egy vallásos életet építsen fel. És nekem mondod, újjá kell születnem, hogy én meglássam Isten királyságát. Te, aki az Ács fia vagy, aki valószínűleg neked szakmád van. Tehát lehet, hogy még te be se férti még annak idején a vallásos pixisbe, mikor tesztelték a gyerekeket. Szakmád van. És te van. Tehát Jézus nyilvánvalóvá teszi Nikodémus számára, hogy hey, nem a cselekedeted a mérce. Nem a cselekedeted. Nem a vallásos formaságod a mérce. Meg kell aláznod magad, vagy Nikodémus, és újjá kell születned egy teljesen új életformára. Úgyhogy Nikodémus döntést hozott. Azt látjuk, hogy Nikodémus döntést hozott Jézussal kapcsolatban, de a döntés az még nem ugyanaz, mint hogy követem őt. De így kezdődik, hogy döntést hozok. Jézus, tiéd az életem. Tiéd az életem. És Jézus nem fogadta el csak ezt, hogy egy döntés történt, hogy Nikodémus egyszerűen csak hisz benne. Jézus azt akarta, hogy Nikodémus kövesse őt. És mindenkinél ezt akar Jézus. Ne csak higgy bennem, vagy higgy el, hogy én vagyok, vagy hogy idd el, hogy én mire vagyok képes, hanem gyere és kövess engem. Én nem csak éjjel akarlak téged, Nikodémus, hanem nappal is. Én nem csak akkor akarlak, amikor nem látszódsz az emberek előtt. Vagy nem akarom azt, hogy rejtegesd magad az emberek előtt igazából. Az én kapcsolatomat veled rejtegesd az emberek előtt. Hanem azt akarom, hogy vállalj fel. Kövess engem nappal is. Úgyhogy a mai kérdésünk az ez. Döntést hoztam, vagy elköteleztem magam Jézus iránt? Oké, tehát döntést hoztam Jézus mellett, vagy elköteleztem magam neki? És van különbség a kettő között. Mert sokan meghoztak úgy döntést Jézussal, hogy nem kötelezték el magukat neki. Sajnos. Az evangélium nem engedi meg ezt a különbségtételt. Amikor bibliai hitről beszélünk, és amikor írták a Bibliát, ott a kettő együtt járt. Nem az, mint ma a gnosztikus gondolkodás, vagy ez a hű de modern, meg fantasztikus gondolkodás, hogy a hit az csak egy ilyen megvilágosodása az elménknek a valóságról. És akkor lesz egy meggyőződésünk a valóságon. Lehet az életem teljesen másról szól, az életem teljesen mást tükröz, és más mutat, de hiszek. De hiszek. Nem. A bibliai hit az több, mint egy fajta elmebeli helyeslése valaminek, vagy egy szóbeli elfogadás. Nem, az tartalmazza a követést. Azon, amit elfogadtam, az alapján hozott döntéseket is tartalmazza. A hit. Tehát emlékeztek, már többször illusztráltam, hogy azt, hogy elhiszem, hogy megtart a szék, attól függetlenül meg tud tartani ez a szék, hogy én ráülnék, vagy nem. Mert tehát nem látott valóságról való meggyőződés, ez a hit, ez a zsidók 11.1. Nem látom a valóságot, de meg vagyok róla győződve, hogy az úgy igaz. Tehát elhiszem, hogy azt mondják, hogy ez elbír engem. Elhiszem. De hogy én tényleg elhiszem, ez azt fogja bizonyítani, hogy én rámerek ülni. Csak kettő között óriási különbség van. És egyébként Jakab apostol is erről beszél a levelében, amikor arról beszél, hogy hit és cselekedetek, hogy hát a hit cselekedetek nélkül halott. Hogy mutatod meg a hitedet, hogy te tényleg bízol benne, ha cselekedeteidben nem mered azt csinálni, amiről az engedezett, hogy hiszed. Tehát akkor a hited halott. A cselekedetekkel együtt élő a dolog. Oké, de a rajongók azok csak a hit halmazban vannak. A követők azok a hit és cselekedetek halmazban, hogy ráfektetik az életüket arra, amit Jézus mond. Az alapján hoznak döntéseket. Ez olyan, mint egy házassági eskü, hogy könyvbe lábad a szemünk, meg sírunk, ríjunk, ahogy a férj úgy elmondja, hogy haj, drágám, szőröstű, bőröstű, imádlak, szeretlek, betegségben, egészségben, gazdagságban, szegénységben, mi van még? Mindenben. Amíg a halál el nem választ. És aztán kiderül, hogy a nászút alatt a szomszéd szobában volt egy nő, és az újdonsült férje átment szórakozni. Mit érnek a szavak? Semmit nem érnek. Semmit nem érnek. Nincs ereje annak a szónak. Nincs ereje annak a hitnek. Nincs benne semmi. Nincs. Nem ér. Nem hiteles. Mert nincs hűséges elkötelezettség az iránt, amit mondott. És az iránt, a személy iránt, akinek mondta azt. Úgyhogy a hit, a bibliai hit az én értelmezésemben, én azt gondolom, hogy ez a bibliai értelmezés, ez a hit, és ez az alapján való cselekedet. Amiben hiszek, és az alapján cselekszem. Ez együtt. Nagyon gyakorlatias a héber gondolkodó, a zsidóság, tehát ők nem gondolkodnak ilyen görög filozófikusan, hogy minden csak az elmében zajlik. Nem, ez megy a gyakorlatban, a kettő együtt. Úgyhogy, a követés ez a hit része, és a valódi hit az követést jelent. Na most... Mi hogy csináljuk? Tudom, hogy mikor jártam erőemelésre, még tinédzser koromban, csak mindig voltak olyanok, akik állandóan nem voltak, de valahogy nem változott a fizikai állapotuk. Mert ment a duma, úgy hívtuk őket, hogy edzőtermi patkányok. Mennek, mindig ott vannak, csak beszélgetnek egyfolytában. Igen, lehet, hogy a bicepszük nagy, mert közben lehet beszélgetni. De van egy ilyen pálcika lába, tehát aránytalan az ember. És sokszor ilyen a tanítványságunk is, hogy aránytalan. Tehát így közelítjük meg. Tehát, tanítjuk az embereket, hogy mit jelent kereszténynek lenni, és megpróbáljuk az embereket a hitük egy bizonyos pontjára eljuttatni, és aztán megállunk. Mert félünk. Nem merjük felszólítani a gyülekezetet a követésre, az áldozathozatára, mert félünk, hogy jaj, elmennek, vagy jaj, mit fognak szólni. De nem. Nem. Ha a higgy szót vastagon szedjük, akkor a köves szót is vastagon kell szedni. Nem apró betűbe. Mert a kettő az együtt megy. Úgyhogy nem értékesítjük Jézust, hogy csak a szép dolgokról beszélünk vele kapcsolatban, hanem igen, van ára Jézus követésnek. Belegondolsz, ott van Mózes, csak néhány ember a Bibliából, tehát elkötelezettséget kíván Jézus követés. Ott van Mózes, nem követhette Istent anélkül, hogy ne állt volna oda Fáraó elé. Benne volt a követésben, hogy oda kell állnom Fáraó elé, aki bármelyik pillanatban kinyíffant. Vagy ott van Noé. Tehát nem követhette úgy Istent, hogy ne építse meg a bárkát. Meg kellett építeni. És ez mit jelentett? Hogy halálra cikizték az emberek körülötte. Én nem lettem volna Noé gyerekese. Hát szétszedtek volna az osztálytársam, ez biztos. Hát ennek a hülye apja ott csinálja azt, amit tudom, ekkora bárkát, azt még tengert se láttunk egész életünkben, még eső nem esett, azt itt épít, mekkora bárkát épít. Tehát nem normális. És ezt hosszú-hosszú évtizedeken keresztül építette Noé. Oké, tehát elkötelezés nélkül, tehát nem tudta követni. Akkor ott van Dániel, tehát nem követhette Istent abban, hogy egyedül hozzá imádkozik, anélkül, hogy ne dobják az oroszlánok vermébe. Ő döntést hozott. Én igenis imádkozni fogok, imádni fogom Istent, akármilyennyire mondják, hogy én nem imádhatom Istent, hanem csak a királyt. Én imádni fogom Istent, és ha az oroszlánok vermébe kerülök, akkor az oroszlánok vermébe kerülök. De nem fogom feladni, mert ára van? Ára van. De követem Jézust. Ja. Tehát Jézus követés, ez nem olyan dolog, amit tehetünk éjszaka. A rajongók éjszaka tudnak élni. A követők nem. Tehát ez egy 24 órás elkötelezettség, a követés. És tök jó. Jézus beleavatkozik az életünkbe. És ez jó. Ez jó. Ez jó. Tudjátok, vannak ezek az állambizniszek, hogy tehát, csak most, csak neked, csak ennyiért, és könnyen meggazdagodhatsz. Itt van, fantasztikusan megy ez a szisztéma, csak csinálnod kell azt, amit mondunk, és ha csinálod, akkor ez lesz az eredménye. És ki az a hülye, aki nem ugrik ebbe bele? Tehát csináld. Csak azt kell csinálni, amit mondunk. Ha nem megy, azért nem megy, mert nem azt csinálod, amit mondunk. És ennyi. És tudod, emberek beleugranak. És akkor ilyenek kecsegtetnek. Akarsz hamar nyugdíjba menni? 40 évesen nyugdíjba menni? Vagy mit tudom én? Tehát akarsz mindig az első osztályon repülni a repülőn? Tehát megfognak az érzéseid, de hogy te aztán gyorsan beleugorja a bizniszbe. Szeretnéd, hogyha nem aggódnál az anyagi életeddel kapcsolatban, vagy mit tudom én, és aztán megkérdezik, na, akkor ez érdekel, ez a lehetőség biztos érdekel téged. Megmondom neked a tutit, hogy tudsz így meggazdagodni. És tehát még szállítási, meg kezelési költség sincs, semmi nincs. Áldozat nélkül, véres verejték nélkül, hogy? Tudod. Hát ilyenre nem szabad nemet mondani egy ilyen bizniszre, igaz? Semmibe nem kerül. Ugyanakkor mindent felkínál. Jaj. Ezért gondolom azt, hogy néhány prédikátor pályát tévesztett, és ilyen biznisz előadónak kéne lenniük, mert sokszor így adják el a kereszténységet, hogy ez semmit nem kíván. Semmi változás nem lesz. Ó, nem, dehogy is. Tehát ez biztos, hogy tehát Isten van, nagy gazdagságot tartogat számodra, egészséget, a kapcsolataid helyre fognak állni, minden fantasztikus lesz, gyönyörű lesz. Csak tudod, hát egy új kezdet az életedben, a bűneid meg lesznek bocsátva, a tűz helyett, az örökkévaló tűz helyett a mennyben leszel. Hát akarnod kell ezt. Tudod, mint egy ilyen biznisz előadás. Minden pozitív dolgot előadunk. És embereknek kikerekedik a szeme. És pont ezért sok rajongó csatlakozik. És aztán Jézus belép, megtörténik a találkozás, ugye Jézussal. És nem erre gond, ezt nem mondták. Nem mondták. Én nem ezt az evangéliumot rendeltem meg. És az volt a baj, hogy egy olyan evangéliumot rendeltek meg, ami nem kerül semmibe. És aztán döbbenet van. Úgyhogy. Én azt mondom, nincs bűnbocsánat bűnvallás nélkül. Nincs üdvösség önmagam arárendelése nélkül. Tehát, hogy megalázom magam és elfogadom azt, hogy ő az Úr, én pedig egy elveszett bűnös. Nincsen élet halál nélkül. Nekem meg kell halnom ahhoz, hogy élni tudjak. Aki meghaltam Jézussal együtt a kereszten, és feltámadtam vele együtt. Tehát mindennek van egy pozitív és egy negatív oldala, de a negatív az a pozitívhoz visz. Nincsen hit elkötelezettség nélkül. Ja, úgyhogy hallottam, amikor egy pásztor mesélte ezt, hogy írt neki egy gyülekezeti tagja, küldött egy e-mailt, hogy ő ki akar lépni a gyülekezetből, törli a tagságát, és ez volt az indoka. Nem szeretem a prédikációidat. És ennyi volt. És én azt gondolta, hogy hát figyelj, hát most fölhívom, beszélek vele, föl is hívta, beszélt vele, és természetesen olyan időpontban hívta, amire nem számított, aminek igazából örült, mert így akarta hívni, és föltettek kérdés, hogy szia, olvastuk az e-mailedet, úgy tudom, hogy azért nem akarsz, azért mész el a gyülekezetbe, mert nem szereted a prédikációt. Persze rövid csend a túloldalon, a hívás az eléggé készületlenül érte az embert, és próbálta magát kifejezni, meg össze-vissza magyarázott mindenfélét, és aztán ugye mondandójában ott volt valami, ami igazából megragadt ennek a pásztornak, és ezért mondta el, mint egy bizonyság ezt. És az volt, hogy a fickó egyébként nem bátorításnak szánta azt, amit mondott, de ez a pásztor abszolút bátorításnak vette az egészet. Igazából sírt miatta Isten előtt. És hálát adott Istennek ezért. És azt mondja, hogy azt mondta a fickó, a telefon beszélgetésben, hogy hát figyelj, ahányszor csak hallgatom valamelyik üzenetet, úgy érzem, mintha beleavatkoznál az életembe. És ez a pásztor, ez leállt az út mellett, mert annyira sírnia kellett, és leírta ezt a mondatot. Mert azt mondta, hogy ezt akarja Jézus számunkra. Ő bele akar avatkozni az életünkbe. Bele akar avatkozni az életünkbe. Mert szeret annyira, hogy ne hagyjon úgy, ahogy vagyunk. És azt mondja, hogy ez az ember számomra most meghatározta a munkaköri leírásomat. Olyas valaki vagyok, aki Isten felhatalmazása mellett beleavatkozok az életébe. És ez a fickó ezzel azt mondja, hogy hát én hiszek Jézusban, sőt, rajongója vagyok, de ne kérd tőlem, hogy kövessem őt. Én nem bánom azt, hogy hétvégente gyülekezetbe kell járni, még az se, hogy ott szolgálok, az se, hogy imádkozok étkezések előtt, meg mit tudom én, azt a hülye halat fölragasztom a kocsira, nekem nincs egyébként. De ne avatkozzon már bele az életembe. Ne, nem kell. De Jézus egyértelművé teszi. Ő egy kapcsolatot akar velem, azt akar, hogy kövessem őt, és ő hatással akar lenni az életemre. Ez nem választási lehetőség. Úgyhogy mikor Nikodémus találkozik Jézussal, akkor, akkor dolgok történtek. Történt egy változás a szívébe, és csak két említés még, ahol említik Nikodémust, és ezzel fejezzük be. Legközelebb, amikor Nikodémusról olvashatunk, az a 7. fejezetben van János evangéliumában, amikor ott beszélnek Jézus megölésére, töttöre, és ott van Nikodémus ezen a gyűlésen, és ott a dilemma, most szóljon, ne szóljon, szóljak, ne szóljak, mi lesz velem, ha szólok, mi lesz velem? És mit csinál? 51. versben megszólal a gyűlés közben, fölvállalja. Szóval, vajon a mi törvényünk károsztatja-e az embert, ha előbb ki nem hallgatja, és nem tudja, hogy mit cselekszik. Tehát arra intette a társait, hogy hát előbb ki kéne hallgatni, mielőtt még halálos ítéletet hozunk felette. De ezzel védte őt, és be is szóltak neki a társai a Sanhedrinbe. Azt mondták neki, mi van? Te is Galileus vagy? Oké, tehát ez az, hogy názáreti, az idióta. Na, te is ilyen hülye lettél. 52. versben ott beszólnak. És lehet, hogy nem durva még itt a helyzet, de felismerték, hogy hoppá, Nikodémus egy lépést lépett Jézussal. Fölvállalta előttünk. Oké, úgyhogy én felfedeztem azt a saját életemben és mások életében is, hogy majdnem mindig van egy pillanat a hívők életében, egy ilyen pillanat, amikor először meglépik, hogy nyilvánosan fölvállalják. Mindig van. Tehát ahol döntenem kell, hogy Jézust követem-e vagy sem. És egyébként nem árulok zsákba macskát, ez az a terület lesz, ahol egyébként gyengeséged van. Ahol gyengeséged van. A gazdag ifjú ment, hogy kövesselek. Követni akarlak. Jézus azt mondta, add el a vagyonodat. És aztán hátat fordított, és nem követte Jézust. Azért, mert számára az anyagi terület volt a gyenge pont. És Jézus mindig azon a területen hív ki bennünket követésre, ami a gyenge pontunk. Tudod, egy házasságom az? A gyerekeim az? A karrierem az? Egy rossz szokásom? Hol kell fölvállaljam Jézust? Hol kell fölvállaljam Jézus követését? Aztán a következő említése pedig a 19. fejezetben, ahol egy nagyon rövid utalás van Nikodémusra, Jézust keresztre feszítik, a testét előkészítik a temetésre, és azt olvassuk, hogy Nikodémus mirhából és auléból való kenetet hozott, hogy bekenjék Jézus testét. 100 font mennyiségűt, azt mondja, ami nem kicsi. Az mi nem kevés. Az egy drága dolog volt. Tehát ez egy költséges gesztus volt egy halott embernek. De Nikodémus, tudod, tehát tévedés ne essék. Ez sokkal többe került Nikodémusnak, mint a pénzébe. Mert ő itt már fölvállalta a Sanhedrin előtt, hogy őt követi Jézus. Sőt, fölvállalta most már minden ember előtt, hogy számára ez a Jézus, akit már meg is öltek, ő számomra fontos. Úgyhogy többé már Nikodémus nem tudta elrejteni a ragaszkodását. Ja, úgyhogy ő ott volt. Tehát amikor a legtöbben elhagyták Jézust, ő ott volt. Amikor a legtöbben a félelmükben elrejtőztek, Nikodémus ott volt. És egy ilyen gesztust, egy ilyen nyilvános gesztust, a szeretet és az odaadás gesztusát fejezte ki. Nem csak Jézus felé, hanem mindenki más felé, aki ezt látta. Úgyhogy a dolgok tovább léptek, és túlment azon az éjszakai találkozáson az egész. Már nem egy titkos hódoló és rajongó volt. És ezt annyira jó látni. Nem egy lelkes csodáló volt, hanem úgy tűnik számomra, hogy Nikodémus követővé vált. Ja. És ez a rész az, ahol utoljára olvashatunk Nikodémusról. A hagyomány még azt mondja, hogy az első században mártír halált halt. Ez nem tudom, hogy igaz-e vagy sem, de vannak valamilyen történelmi bizonyítékok rá, hogy Nikodémust aztán eljutott egy olyan pontra, hogy az első században rengeteg vérengző császár volt, akik ölték a keresztényeket, és ő meghalt a hitéért. Tehát a legvégsőbb követési lépést, amit valaki kaphat, hogy mártír halált hal Jézusért. Ja. És ő megtette. Úgyhogy, ha eddig sötétségben hittél, akkor Jézus most arra hívja, hogy lépj ki a világosságba. Lépjünk ki a világosságba. Ez az üzenetünk ma, hogy lépjünk ki a világosságba. Jézus hív bennünket. Úgyhogy köszönjük. Köszönjük, Urunk, azt, hogy Te meghaltál értünk a kereszten, hogy eljöttél a mennyből, és itt éltél a földön, azok körülmények között, amikben éltél, gyermekként emberekre bíztad magad, dolgoztál, ugyanazt tetted, mint ahogy mi élünk, pedig egy szuper helyed volt. De ez azért tetted ezt, mert Te elkötelezett vagy irántunk. Elkötelezett egészen a halálig, a kereszt halálig. És köszönjük. Köszönjük. Köszönjük azt, hogy Te hívsz erre a fajta életre. Hogy Te hívsz annál többre, mint egy éjszakai rajongás, egy láthatatlan hit, ahol egy kis dobozban meg tudom élni a veled való kapcsolatot. Te ebből többre hívsz. Te egy teljes, kiteljesedett kapcsolatra hívsz, ahol követünk téged. Ahol elkötelezettek vagyunk. Ahol hajladunk vagyunk a következő lépéssel, legyen az bármi. Legyen az bármi. És köszönjük, hogy ehhez minden kegyelem, minden erő, minden bátorság az megadatik általad. Hogy Te ehhez mindent megadsz, hogy egy ilyen életet éljünk. És ez egy akkora kiváltság, Úrunk. Köszönjük. És tudjuk, hogy ez ma furcsa. Ez ma nem illik bele a képbe. A normális képbe. De köszönjük a szabadságot, hogy mi furcsák lehetünk. Úgyhogy, ha ki akarsz lépni hitben, hogy felvállalod Jézust, lehet életedben először, akkor csak tedd meg. Tedd meg. Szóljon ez a hét erről. Az életünk áll, úgy de szok szóljon erről. Hogy hitben lépni fogunk. És felvállaljuk ezt a kapcsolatot Jézussal. És csak láss csodát, hogy Jézus mit fog tenni az életedben. Amint valóban megérintheti az életedet. Mert megengedted neki. Csak köszönjük. Köszönjük, Urunk. Köszönjük. Ha úgy vagy itt, hogy még nem bíztad az életedet Jézusra, akkor tedd meg ma. Ne hezitálj, ne várj tovább. Csak bízd rá az életedet Jézusra. Jobb kezekben lesz, mint a te kezedben. Szeret téged, megbocsát neked, meghalt érted a kereszten. És egy vadonatúj életre hív. És mondd ezt neki, Jézus, szükségem van rád. Akarlak téged. Gyere az életembe. Igen, azt akarom, hogy legyél az életem ura, királya, megváltója. Követni akarlak. És hogyha ezt a döntést a szívedben meghoztad, akkor csak vállald fel a szavaiddal, hogy elmondod valakinek. Csak mondd el valakinek közülünk, hogy rábíztad az életedet Jézusra. És egy vadonatúj élet kezdődik. Köszönjük, Urunk. Kérünk, hogy kilépünk ezeken az ajtókon. Ez az üzenet maradjon benne a szívünkben. És hétfőn, és kedden, és szerdán, és csütörtök, és minden nap ott legyen a szívünkben, és forogjon. Jézus nevében. Amen.